Jó, űrmajmok podcast. Itt van velem Balázs Tomasso.
Jó, sziasztok!
Rajos Marciano.
Hola!
És én Sallai Áron vagyok.
Aronofsky.
És a mai adásunkban az első Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál programfilmjeiről lészen szó. Moziba még nem került filmekkel, retrospektívekkel, kultfilmekkel indult el október 29-én az első Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál. Mi az utolsó napnak a másnapján vesszük fel ezt az adást. 19 nemzetközi filmes válogatás mellett volt fotókiállítás, volt szakmai masterclass beszélgetés, külsős vetítések, voltak bulik, és annyit kell tudni róla, hogy ez egy ilyen átfogó filmfesztivál, és a néhai 2019-ben megszűnt Titanic filmfesztiválnak a szellemi örökségét viszi tovább a rendezvény.
Én abszolút azt érzem egyébként, hogy a méltó utódja a Titanicnak, és én így megdöbbentem, én első naptól voltam már végig, igazából csak utolsó nap nem voltam, hogy megdöbbentem, hogy mennyire profi így a szervezés, hogy ahhoz képest, hogy pár hónap alatt szervezték meg, tehát nem egész egy év, hanem azt hiszem ilyen kb. Ilyen 3-4 év alatt szervezték meg, hogy ez az első. Szerintem nagyon-nagyon profi volt, és nagyon igényes volt így a filmeknek így a válogatása is, és nagyon gördülékenyen ment így maga a fesztivál is, és hogy ezúton szeretnék így gratulálni így a BIF egész csapatának, az összes szervezőnek, ugye Horváth Kristófot külön is kiemelném, mert én vele e-maileztem, és akkor így ő biztosított számunkra jegyet így a fesztiválra, illetve a Corbin mozi összes dolgozójának szintén szeretnék gratulálni, mert szerintem így hatalmas nagy szervezés volt, és nagyon-nagyon jól sikerült ez a fesztivál minden szempontból.
Plusz egy, csak egyet tudok érteni a kolléga úr szájából elhangzottakkal. Marci, te hogy élted meg?
Én nem voltam ott.
Ja, bánhatod egyébként, úgyhogy jövőre szerintem így vésd be. Én nagyon remélem, hogy jó sok lesz még. Nem volt egy zsűri a fesztiválnak, hanem a nézők szavazhattak, és egy ilyen kis szavazó cetlit adtak, és azon lehetett szavazni. Azt hiszem öt volt, hogy nagyon jó, jó, közepes, ilyen nem olyan jó, meg ilyen valahogy
gyakorlatilag így voltak. Gyakorlatilag egy öt per. Igen, és abszolút analóg módon ment, és teljes mértékben nézői szavazatok alapján.
Ezt a rövid filmfesztiválokon szokták csinálni egyébként.
Lehet, hogy onnan vették az ötletet, minden esetre elég király ötlet. Nekem legalábbis nagyon tetszett a megoldás. Nagyon szép grafikai meló van amúgy a branding mögött. Nagyon-nagyon tetszett az egésznek. De tényleg, átozzék, fú, nagyon, igen. Volt favorit film?
Nekem volt, amit én nagyon vártam, az ugye a Brutalista, nyilván a versenyprogramból pedig a Bird-ot vártam nagyon, ugye Barry Keoghan nekem nagyon nagy kedvencem, és úgy vagyok vele, hogy amiből benne van, azt így mindenképpen meg akarom nézni, úgyhogy ezt nagyon vártam. Nektek mi volt?
Nagyon jól tudtam előre, hogy mi fog nekem tetszeni, nem azért, mert hogy előre így döntöttem, hanem egyszerűen sejthető volt, hogy nekem az iráni film tetszik ezek közül, a három közül a legjobban. Valószínűleg a Brutalist tetszett volna, ha láttam volna, bár franc se tudja.
A három, ami favorit is nagyon tetszett, az a Kneecap, a Bird és a Szent Füge Magja. Nekem ha. Így ez az a hármas, ami Kornyi elnyerte. Igen, igen. Bár hozzáteszem, hogy én nem láttam a programnak az összes filmjét, láttam párat, többet, mint ez a három, de azokból, amiket láttam, ezek a favoritjaim.
Hát akkor elmondom, én is abból a háromból, amit én láttam, nekem így a Brutalista volt így az első, ami a legjobban tetszett, a Szent Füge Magja volt a második nekem, és a Bird volt a harmadik.
A Seed of the Sacred Fig, meg a Kneecap. Ez.
All right.
Egy-kettő, így.
All right.
Első nap a nyitógála után volt a Szent Füge Magja, tehát hogy az volt így a nyitó film.
Tehát az volt a nyitó.
Végül is, szóval akkor kezdjük az
erős egyébként. Erős azért.
Jó, igen. Ez egy jó kezdés, legyen az.
Abszolút, amúgy én kicsit tartottam tőle, hogy ilyen iráni filmről van szó, nem tudtam, hogy mennyire fog tudni majd rezonálni vele. Talán mondjuk el, hogy miről szól, nem?
Elmondom én, hogy miről szól. Egy Mohammad Rasulouf nevű rendező munkája,
fontos,
egy teheráni családfő, imán ambiciózus középosztálybeli ügyvéd, előléptették állami nyomozóvá, családja világos utasításokat kapott arról, hogy mit várnak el tőle és a családjától. feleségének és kamaszlányainak is alkalmazkodniuk kell. Na, de mihez?
Ez elég ködös amúgy.
De nem is baj különben, mert az, tehát, hogy ez spoilermentes adás, ez igazából egy ajánló adás, meg ezek olyan filmek, amiket amúgy nem is tudtak most elmenni megnézni a moziba. Igen. Viszont nem árt, hogyha tudtok róla, hogy vannak ilyenek, amikor majd meg lehet őket tekinteni, akkor már nem tudom, így listán legyen. Ezt titokban rendezte a rendező, mert neki már volt ilyen rendőrségi ügye, rá nagyon utaztak így Iránba.
Ez nagyon elhelyezés.
És úgy castingolták a szereplőket is, a lányokat mindenképpen, hogy ők nem tudták, hogy a Mohamed Rasoulnak a filmjében fognak szerepelni. Ezt titokban volt. Ezen és ugye leforgatta ezt a filmet, és aztán le akarták tartóztatni, de nem a film miatt, hanem amúgy is. Igen, és ugye amúgy 8 évet kapott volna elvileg,
igen.
És aztán ő így elment menekült az országból, meg a szereplő lányok is, és Németországban van most Mohamed Rasoulouf.
Ugye még... az iráni tüntetések közepette játszódik a cselekmény.
Így van.
És egy nagyon erős társadalmi dráma, ami, tehát lehet érezni abból, hogy ugye a rendező elmenekült, hogy azért ez belenyúlt a tutiba.
No, de miért vannak ezek a tüntetések? Mit kell tudni Iránról?
Egy nagyon erősen teokratikus ország, ahol a nőknek a jogait a hát az iszlám vallásra hivatkozva nagyon lekorlátozzák.
Igen.
Az iráni nők cserébe ezért tüntetnek is nagyon erősen.
És mi történik egy ilyen tüntetésre? Ugye az, mint Európában, nem? Vízágyú? Hát nem. Nagyon nem. Halnak meg emberek, éles lőszerek, meg ez kiderül ugye a filmben is, mert vannak benne archív felvételek. Nagyon erős szerintem.
Külön ugye nem rendezték meg a filmhez mondjuk egy ilyen utcai zavargás jelenetet, hanem mindig, amikor mondjuk néznek ki az ablakon, te nem látod, hogy mi történik kint, hanem kapsz 3 darab ilyen telefonnal felvett utcai homályos felvételt, igen, arról, hogy valakit vernek, hogy valakinek véres a feje és a földön fekszik az útszélén, hogy valakit elütnek kocsival, hogy lefogja a rendőr, stb. És ez pont ezért erős, mert a valós felvételeket használja, és nincs külön megrendezve a filmhez.
Igen, hát ugye titokban is rendezték, tehát hogy ugye így is lehet.
Nem is lett volna.
Szerintem jobb is így.
Persze, tök értető.
Ez így van. Egyébként nekem így a Persepolis jutott az eszembe róla, hogy de ugye ez is így irányú, és hogy tehát így olyan szempontból hasonló, hogy azért ezeket a politikai meg társadalmi témákat boncolgatja.
Hát azt se ott csinálták, azt hiszem.
Jól bemutatja a társadalmat, a megosztottságot, a félelmet, a tehetetlenséget és a brutalitást. És ugye a szereplők remekül játszanak benne, és egyébként ezt még mindig tartom, hogy...
Abszolút.
És szerintem nagyon jó alakítások vannak.
Szerintem
benne.
Nagyon jók a színészek, és nem tűnt egyáltalán szimpadiasnak, meg ripacskodásnak, hanem tényleg, mintha igazi, tehát hogy ezek hétköznapi iráni emberek is lehetnének.
Tök hihető.
Nagyon fontos szerintem hogy ez egy iráni film, ugyanakkor meg az üzenet az lehet globális, de hogy azért is fontos szerintem, mivel közel-keleti film, ezért a címén, ironikus módon a címén és az elején az idézeten kívül nem nagyon dolgozik szimbolikával egyébként is. Ez ugye egy kulturális különbség, hogy ugye ez valláson keresztül van, mert amúgy ebben a filmben nagyon erős szerepe van a vallásnak is, hozzáteszem. Mint eszköz, nem azért, mint egy zsidó-keresztény dolog. Szerintem, hogy szimbolikákkal meg szimbólumokkal dolgoznak a filmek, a mai napig is, bárki bármit mond, ez van egy ilyen kulturális különbség. Én nagyon szeretem ezt, nem kell nagyon utána olvasnod, hogy mit kell, de ugyanakkor nem néz hülyének, hanem ez csak egy ilyen kulturális különbség, ezt szerintem tök jó látni. A másik különbség meg az, hogy ez egy olyan film, nekem nagyon nagy hatással volt rám egyébként, hogy ez úgy feminista film, hogy nem kurzusfilm. Egyáltalán nem érzem, hogy az lenne, hanem tényleg ez egy olyan dolog, amit szerintem a világnak látnia kéne, és ilyen filmeket kéne gyártani.
Amúgy egyetértek azzal, amit mondasz, nekem is megfordult a fejembe, hogy nagyon fontos film olyan szempontból, vagy talán olyan dolgokra hívja fel a figyelmet, amiről így beszélni kell. Én is így utána néztem így, hogy most így mi van pontosan Iránnal, meg hogy voltak így a dolgok, meg hogy van így a berendezkedése. És igen, tehát hogy szerintem is ez fontos, és kell ilyen filmeket csinálni. Nyilván ez nem egy olyan szempontból szórakoztató film, mint mondjuk nem tudom, egy akciófilm, vagy ilyesmi, de egyébként, hogyha valaki így szereti a komoly témákat, meg a feszültséget, akkor ez is végül is szórakoztató, mert egyébként nagyon jól dolgozik ezekkel az eszközökkel.
Kéz a kézbe jár, hogy mennyire komoly a téma, és hogy mennyire izgalmas,
igen,
meg mennyire feszült, hogy ahhoz képest, hogy mennyire budget film, ahhoz képest így nagyon izgalmas.
Abszolút.
Pedig a legtöbb jelent azt egy lakáson belül veszik fel, vagy egy kocsinak a belsejében.
Miatt van meg a forgatókönyv miatt.
Egy negatív dolgot tudok mondani. Na. Nekem valahogy a vége, a legesleg vége, amikor ott szaladgálnak, csak ennyit mondok, most ugye nem akarok spoiler, ez nekem kicsit valahogy kilógott, hogy nem tudom, hogy nekem vagy nem illett így a filmnek így az addigi ilyen stílusához.
Része volt egy folyamatnak, ahol már itt tart a dolog.
Aha, értem.
Szerintem ez szándékos volt.
El tudom fogadni.
Hogy elfogyott a pénz, de inkább nem viccelek, de amúgy szerintem ez szándékos volt.
El tudom fogadni.
Mert ha belegondoltok, maga a cselekmény, amit most nem fogok elmondani, a fő cselekmény, szerint az kb. A film közepétől van. És nem érzem azt, hogy hosszú lenne, vagy hogy
húzták volna. Nem, szerintem kell egyébként a felvezetés, hogy működjenek ezek a dolgok. Nagyon, igen. Szóval abszolút.
Én azt gondolom, hogy az amerikai filmesek, főleg, hogyha tényleg fel akarják hívni valamire a figyelmet, akkor ezt így kell csinálni, és nem úgy, ahogy Hollywood. De ez csak az én véleményem. Minden egyes perce megéri.
Igen, nem volt unalmas egyáltalán. Film előtt volt a két ilyen videó bejátszás, ahol így a nézőket köszöntötték így a két főszereplő lány, akik a testőrek voltak, és az ilyen nagyon kedves volt, hogy így kimondottan a Biffre ezt így felvették, és ez így tök jó volt, és remélem, hogy fogom még őket látni így sok filmben. Ez így a maximum pontot adtam így, amikor ugye szavazni lehetett így a filmre a Biffen.
Hát ez megérdemli.
Meg is érdemli, abszolút az egyik csúcs.
Igen.
A Brutalist jön, ugye ezt a második nap láttam, ez volt az első vetítés, ugye a Biffen, mert két vetítés volt egy a második napon, meg az utolsó nap. Nekem ugye így az első vetítésre volt jegyem, tehát ez volt a terembe. Direkt úgy voltam vele, hogy oda megyek korán, hogy legyen jó helyem, mert így kígyózott a sor így a terem előtt. Tehát annyian voltak, nagyon megmozgatta az embereket. Féltem előzetesen a filmtől a hossza miatt, mert ugye 3 óra 35 perces a film, és ez csak ott derült ki, ott mondták a vetítés előtt, hogy lesz egy intermezzo a filmben, ami tényleg volt így körülbelül a közepén egy ilyen 15 perces szünet, amit egyébként tök jól oldottak meg, hogy a filmből volt így a család, aki a filmben van, volt egy kép róluk, egy fénykép, és a filmnek a zenéjét játszották, és ment egy visszaszámláló 15 perc, és akkor az volt így a szünet. Szerintem kellett is, mert egyébként igen, nagyon masszív, meg hosszú filmek, folyamatosan történik valami, végig oda kell figyelni rá. Ugye Adrian Brody a főszereplő benne. Annyira nem álltával tőle, mert ez a szerep, mert a zongoristában is egy ilyen holokauszt túlélőt játszott, itt szintén ez a helyzet. Viszont itt egy magyar karaktert játszik, Tóth Lászlónak hívják. És szintén, mint a Szentfüge magjánál, itt is a film előtt volt egy bejátszás így Adrian Brody-tól, amit külön így a Biffre vettek fel, és így magyarul köszönt, hogy sziasztok, az nagyon tetszett.
Ez jó.
Megmondta, hogy bárcsak itt lehetne, de hogy Londonban játszik, és hogy emiatt így nem engedték el, és nem tud itt lenni, de egy lélekben itt van. És ez így nagyon jó volt így felvezetésnek. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem az volt az első gondolatom így a film után, hogy szerintem ez a Brutalist, igazán, most elmondom nagyjából, hogy miről szól, ez egy holokauszt túlélő magyar építészről szól, aki Amerikába emigrál, és hogy ott dolgozik, de ugye egy építész, de össze nem tud építészként dolgozni, aztán meg, ez nem spoiler, de visszatér ugye így az építészethez. Így a rendezés az nagyon jó, tehát nagyon-nagyon jó jelenetek vannak benne, nagyon izgalmasan mozgatják a kamerát. Az első jelenet, egyébként ez a trailerben is benne, az nekem kicsit ilyen Saul-fies, de hogy amire kifut az ajánlat, azt szerintem nagyon hatásos, és nagyon működik, úgyhogy ezt így megbocsátottam, tehát hogy meg egyébként tök jó, hogy használják így ezt a technikát. A színészeket, azokat tényleg csak így dicsérni tudom, Adrian Brody a zseni, biztos, hogy Oscar-re fogják emiatt jelölni, szerintem meg is fogja kapni.
Azta, ennyire?
Nagyon jó, és az durva, hogy nagyon sokat beszélnek benne magyarul, hogy ezt így nem gondoltam volna, és ilyen tök jó magyarsággal beszélnek. Igaz, hogy én ott egy kis csalást éreztem, mert vannak olyanok, hogy ilyen levél, tehát ugye a levelet olvassák fel, mint hogyha így narrálnák, látod leírva magyarul a levelet.
Ja, persze.
És akkor ezt így magyarul olvassák fel, nem látod, hogy a szája mozog, abban biztos, hogy belenyúltak, vagy szavanként vettek fel, hogy valami ilyesmi tuti van. Mert ugye amikor látod, hogy ezen mozog a szájuk, ott azért nem tökéletes a kiejtésük, de amúgy nagyon jó ott is. És így a Felicity Jones, akit ugye így a Rogue One-ból is ismerhetünk, meg a mindenség elméletéből, ő játssza így az Erzsébetet, aki így az Adrian Brody felesége, a filmnek egy bizonyos pontján felbukkan, és ugye ő is beszél magyarul, amúgy, ami meglepődtem, hogy Adrian Brody-nak a magyar az anyukája, tehát hogy tőle azért annyira nem állt távol ez a dolog. Felicity Jones, hát ő azért nem beszél nagyon jól magyarul, mint az Adrian Brody, de hogy ott meg megmagyarázzak, hogy Angliában tanult, és neki az angolja viszont jobb, mert ami amúgy nagyon jó, és szerintem arra is figyeltek, hogy nem jól beszél angolul, viszont így az Adrian Brody-nak a karakterem kicsit ilyen hunglis, tehát hogy olyan...
Nagyon olyan volt az akcentusa amúgy, mint ami, nem tudom, én viszonylag rosszabbul tudom, honfitársunk próbál angolul beszélni.
Nem tökéletesen, de legalább nem tudom, nem ilyen szlávosan beszéltem.
Jó, az nagyon idegesít, szóval... az mondjuk jó. Jel,
szerintem egyébként azt jól megoldották azt a részt. És még ami fontos, hogy tényleg filmre forgatták ezt a filmet.
Ez kemény mondjuk.
És nagyon-nagyon szép. De hogy úgy képzeljetek el, hogy szép, hogy látszik, hogy nem digitális, hanem filmen van. És hogy emiatt, meg más miatt is, de hogy mindenképpen érdemes moziban érzni, mert így nagyon kijön ez így a celluloidnak így a kinézete. Tehát tényleg így gyönyörű. Kicsit azt tudnám mondani, hogy olyan, mintha egy ilyen amerikai álomnak ez a, amikor így, na ez az amerikai álom, nem az, amit eladnak neked, hanem a valóságban ez így néz ki. És én így király. Azt mondtam róla, hogy ez kicsit olyan ez a film, hogy akármit csinálsz, igazából egy büdös bevándorló lesz akkor is a nap végén, és még ráadásul zsidó is vagy, szóval így kicsit ezt, ezt nagyon át lehet érezni egyébként szerintem. Igen. Meg még egy gondolatom van így a filmhez, hogy azt éreztem utána, hogy a Megalopolisnak kellett volna ennek a filmnek lennie. Tehát, hogy én Coppolától kb. Ezt vártam volna el, amit ő nem tudott megugrani, viszont a Brutalist az meg tudta ugrani, és szerintem így ilyen filmes élményben, tehát hogy ahogy le van forgatva technikailag, szerintem sokkal jobb film, meg ahogy így a mondani valót tálalja, szerintem abban a szempontból sokkal jobb film, mint a Megalopolis.
Meg ugye a Megalopolis-t sokáig írták, és rövid idő alatt forgatták, ezt viszont rövid idő alatt írták, és sok idő alatt forgatták, 7 éven keresztül forgatták ezt a filmet.
Mi?
Nagy az részét igen. Egyébként hazánkban forgatta a rendező Brady Corbe, nem fiatal amerikai tehetség,
igen.
Mindenképp tegyük ide a nevét, és így magyarok is dolgoztak rajta, tehát például a vágó az a Jancsó Dávid, koproducer Petrányi Viktória, vagy például feltűnnek benne olyan magyar színészek is, mint mondjuk a Vilmányi Bennett, vagy Starenki Dóra.
Ez full Amerikában játszódik a film, tehát Olaszországban, de Magyarországon nem játszódik. Szóval ugye, amiket Magyarországon forgattak részek, azok például mondjuk így a keleti pályaudvart, ezt viszont láthatjuk a Philadelphia-i pályaudvarként, szóval így kell elképzelni, hogy Magyarországon forgatták.
Szeretjük. Hát a keleti is volt már minden.
Igen, és tényleg így megint egy hatalmas nagy tisztelet így a Biffnek, hogy el tudták hozni ezt a filmet, mert Amerikában majd a december 20-án lesz a bemutatója, Magyarországon pedig január 23-án, hogyha jól emlékszem.
Akkor az idei akkor a következő Oscar ez nem lesz viszont.
De lesz, mert bemutatták.
De tényleg?
Hát persze, ugye volt már a bemutatója, meg nálam az számít, igen. Úgyhogy ezt versenyeztetni fogják, és szerintem elég komoly esélye is van. Hát, és ami nagyon várom, hogy ti is megnézzétek, és akkor majd meg tudjuk beszélni.
A Dűne 2 mellett kíváncsi leszek.
Igen. Ja, és nekem egyébként így a top 3 filmes élményemben egy benne van a Dűne meg a Civil War. Ez a harmadik legjobb film, amit ide láttam szerintem.
Irigyellek azért, hogy te ezt láttad. Mozgunk tovább, utána amit látok, az a The Devil's Bath.
Igen, azt én láttam, ez egy osztrák-német film, és hogy az osztrákok ezt a filmet fogják elveg Oscarra küldeni 25-ben, tehát a következő Oscar gálán, ez lesz az idegen nyelvű filmje az osztrákoknak,
és
igen. Hát, megmondom őszintén, hogy nekem talán ez volt ez a film, egy másik film mellett, amit nem lövök most le, ami így a legkevésbé tetszett így a filmfesztiválon. Sztori szempontjából ez így az 1700-as években játszódik ilyen német nyelvterületen, és egy friss házasoknak így a mindennapjait mutatja be, de ugye úgy képzeljétek el, mintha nem tudom, egy ilyen, hát nekem egy kicsit ilyen skanzen hangulatom volt, hogy akkor így tök jó bepillantást nyújt így az akkori életbe, hogy éltek akkor az emberek, hogy dolgoztak, nem tudom, hogy mostak, ilyesmi. Mert hogy ebből a szempontból izgalmas, ami nagyon szépen van leforgatva ez is, nagyon-nagyon szép képekkel operál, viszont egy horrornak, nem mondanám, hogy ez is ilyen kimondott horror igazából, pedig elvileg abban a kategóriában lehet betenni így a legjobban. Igazából ez már elég hamar kiderül, hogy ez egy ilyen megőrülés történet, mert ugye a Devil's Bass tudtommal erre van egy német kifejezés, és ez az őrületre egy ilyen kifejezés. Nem tudom, képileg nagyon erős volt, az nagyon tetszett, de sztori szempontjából annyira nem. Úgyhogy én azt hiszem 5-ből 4-et adtam erre a filmre, hogyha jól emlékszem.
5-ből 4-et? Ez annyira nem rossz.
Igen, mert képileg tényleg nagyon szép egyébként, szóval egy jó filmnek tartom. Tehát nem tartom közepes filmnek, mert az a 3-as, ugye a közepes. Aha. Tehát annál azért jobb, de nyilván egy 10-es skálán jobban tudnám skálázni. Azt mondanám, hogy moziba talán nem érdemes megnézni, de otthon amúgy egy nézést megér.
Pacek.
Az Animal, ugye ez, ahogy mondtad, ez egy görög film, és Sofia Exarchou rendezte. Nem tudom, hogy így kell mondani a nevét. Érdekes volt egyébként ez a film, ennek így az a felütése, hogy egy ilyen görög hotelben dolgozó animátoroknak az életét mutatja be, és én nem nagyon találkoztam még ilyennel. De egyébként nagyon rá is mentek így a biff alatt, hogy ezt el is mondták több vetítés előtt is, hogy olyan filmeket próbáltak válogatni, ahol így az ilyen alul reprezentált ilyen társadalmi rétegek, vagy személyeknek így az ilyen történetét mutassa be, és hogy abszolút beleillik. Nem, ők ilyen animátorok, tudod, mi is voltunk ilyen all-inclusive hotelben.
Ezt akartam kérdezni, hogy most melyik most arra az animátorok?
Azok az animátorok, akik így megtáncoltatják az embereket, meg ilyen programokat szerveznek, meg előadásokat adnak. Hát szerintem itt eléggé látszik, hogy azért kicsit ilyen vándorcirkusz feelingje volt az egész. Az egyik karakter mondja, hogy amúgy ő vándorcirkuszba dolgozott, csak megszűnt a vándorcirkusz, és akkor eljött ide. És igen, elég nyomasztó meg. Tehát, hogy így, ugye van egy hotel, ahol az emberek elmennek, nem tudom, egy hétre, két hétre, és akkor ingyen kaja, pia, meg ilyenek, de így a háttérben meg azért látszik, hogy azért így össze van tákolva ez az egész.
Én valamiért azt hittem, hogy ezek az arcok amúgy a hotelhez tartoznak.
Számomra egyébként így érdekes volt, de így filmélményeleg azért annyira nem maradandó, de örülök, hogy így az ő történetüket is feldolgozzák. Meg itt is volt egyébként a főszereplővel egy ilyen videóbejátszás a film előtt, hogy ő is beköszönt, és amúgy ez is így tök jó volt.
Hogy tépted a papírt?
Hát azt hiszem, hogy 4-est adtam azért neki, mert ez se egy közepes film, tehát így jól van megcsinálva.
De nem kiváló.
De nem kiváló, igen.
Az I Saw the TV Glow, ugye ez egy A24-es film, és akkor azt gondolná az ember, hogy az A24-es film az garancia a minőségre. Az a baj, hogy az emberek elfelejtik az A24, nem 2-3 filmet szokott kiadni egy évben, hanem
több százat.
És ugye azokból szedik meg magukat, én szerintem, hogy vannak ezek a low-budget horrorfilmek, sokszor nagyon jó a forgatókönyvi, a karakterisokból 6-szorosát, 8-szorosát visszahozza. Az I Saw the TV Glow nagyon furcsa, mert hogy a trailere alapján olyan, mintha egy horror lenne. De egyáltalán nem az.
Nem, szerintem sem egyébként, és tényleg így van ez beharangozva, hogy horror, és jöttek is emberek úgy a vetítés, amit tele volt a nagy terem, ugye az I Saw the TV Glow alatt is, és jöttek ki, nem tudom, ilyen Halloween-i sminkbe emberek, meg ilyenek, tehát úgy jöttek el, hogy ők megnéznek most egy ilyen horror filmet, ami nagyon para lesz.
Ja.
Arról szól a film, hogy ez egy ilyen amerikai kertvárosban játszódik, és egy fiatal srác a főszereplője, aki lát egy ilyen, hát egy ilyen sorozat előzetest a tévében, Pink Opec, nagyon meg szeretné nézni ezt a sorozatot a tévében, de hogy neki takarodó van, ő nem nézheti meg ezt, mert ez ilyen késő esti műsor, és hogy az iskolában lát egy másik diákot, nála azt hiszem 2 évvel idősebb diákot, aki viszont ennek a sorozatnak az ilyen TV guide-ját olvassa, vagy epizód guide-ját olvassa. 90-es években. És akkor áthívja magához aludni, hogy akkor ott nála megnézheti ezt a sorozatot, aztán meg VHS-re elkezdi felvenni neki ezeket a részeket, és aztán nyomtalanul eltűnik ez a karakter, akivel ő megismerkedik. Sejtelmes szeretne lenni, de közben nagyon egyértelmű már nagyon az elején, és hogy elveszi ezt a játékot, hogy akkor így közbe jövök rá, hogy ó, hogy ezt akarja jelenteni, az is, hogy elveszi a megfejtést.
Már a leges legelején. De ez azért mondja. Mondtam, én rájöttem. Azért van, mert már láttunk filmeket.
Szerintem nem, szerintem explicit kimondanak benne dolgokat.
Ennek a filmnek a pozitívuma az volt, hogy jól néz ki egyébként, meg jó a stílusa, a zene se rossz. Azon kívül semmi más. Tehát, hogy a a szereplők borzalmasan játszak.
Úgy volt, hogy ez a vetítés, ez egy a Telex filmklubon belül volt így a Biffen, és volt egy ilyen queerről beszélgetés utána.
Igen.
És az egyik szereplő azt mondta, ez nem spoiler, az egyik szereplő azt mondta, hogy szerinte ezek a karakterek inkább autisztikusak voltak, és hogy hát ő ezt látta bele. De egyébként szerintem meg ennek van jelentősége, hogy úgy játszottak, ahogy. Én szempontból megvédeném a filmet, mert hogy ugye van így az ő világuk, ahol így a filmnek nagy része játszódik, és akkor hogy ők ugye, tehát hogy nem abba a világba valók, és szerintem ezt próbálja kb.
Hát, jó.
Bemutatni. Engem is zavart egyébként, az már más kérdés, de itt látom így a miértjét ennek.
Kibaszott unalmas volt, hogy valahogy annyira húzta a fogamat már egy idő után. Amikor a lány magyaráz hosszasan, de nagyon hosszasan, és nem értettem, hogy már 5 perce mondja.
Emlékszem.
5 perce mondja a dolgot, és ez a igazából ennek a felével is meg lett volna a film. Nem azért, mert unom az ilyesmit, hanem egyszerűen full felesleges volt.
Még annyi, hogy nekem az is bajom volt vele, hogy ami miatt ilyen nagyon egyértelmű szerintem a film, hogy például az egyik főszereplő, ő ugye nem is a karakter, hanem ugye a színész, de ugye a karakter is, hogy non-bináris.
De most azt, hogy a kredit mit mond, az engem nem kell, hogy érdekeljen.
Nekem hát igen, csak hogy az megfejt, tehát kulcsot ad így a film megfejtés, ez maga, ami még nagyon fontos, ezt egyébként így a beszélgetésen mondták, én erről nem tudtam, hogy a rendező, a Jane Schober, nem olyan jól mondom a nevét, ő a 30-as éveiben coming out-olt, mint trans nő igazából, és hogy ugye az ő élményei dolgozza fel ez a film, ami szintén megfejtést ad. Engem az nem zavar, hogyha valamit így nehéz dekódolni, meg megfejteni. Szerintem az a semmi probléma nincs. Én azt nem szeretem, amit könnyű megfejteni, viszont nagyon bonyolultnak próbálja eladni magát.
Ez tipikusan olyan volt.
Ez nagyon jól látod.
Vagy lehet, hogy nem akart bonyolult lenni, csak ő így dolgozta fel, de szerintem az már belemagyarázás.
Nem tudom, egyébként nekem így a látványvilága sem nyűgözött annyira le, sem olyan, amit ne láttam volna
eddig. Az egyetlen pozitívum.
Nekem egyébként szerintem a nosztalgia, nekem ez ilyen hamis nosztalgia volt, amit ezt kelteni akart ez a film, semmi konkrét dolog volt, amire nosztalgiázni lehetne. Tehát, hogy
főleg nem is öregedtek nagyon a karakter.
És lesz, hogy nem tudom, Fred Durst az felbukkan benne, az hát oké, amennyit benne van, az egy dolog. Phoebe Bridges is benne van, őt amúgy így bírom, de egyébként, ha nem lenne benne, akkor se változtatna így a filmen igazából szerintem. És egyébként a fesztivál legnagyobb csalódása volt nekem ez a film különben.
Hajaj.
Én amúgy nem vártam tőle sokat egyáltalán, és azt kaptam.
Én ezt egyébként egy közepesre pontoztam. És egyébként egy ötöst adtam rá IMDb-n különben. Ez a 4. nap volt, amikor voltam, és akkor 3 filmet néztem aznap, néztem az Animalt, ez volt a második, ezt vártam a legjobban, és ezt tetszett a legkevésbé egyébként.
Én nem tudom, én már a trailer alapján is úgy voltam vele, hogy ez oké, hogy A24, de nekem ez nagyon, nagyon nem stimmel, ez a produkció, hogy ez bármilyen szinten is jó lenne, sajnos nem, ez van.
I Saw the TV Glow egy erős közepes.
Még a címe tetszik.
Igen,
a cím az kurva jó egyébként, nagyon jól hangzik.
Szerintem robogjunk tovább.
Ha robogunk tovább, akkor a The Story of Suleiman című francia filmhez érkezünk el, amit Tomi, te láttál.
Igen, ezt is így, akkor láttam, amikor ugye 3 filmet néztem egy nap, és ez volt a 3. Már eléggé fáradt voltam akkor, az már egy este volt, hiszem ilyen 9:30-kor kezdődött, hogyha jól emlékszem. De egyébként ez egy 1,5 órás film, tehát ugye az volt így a legrövidebb aznap, és ez egy francia film, és Cannes-ban a zsűrinek a díját kapta meg. És a főszereplő, az ugye Suleiman, aki egy afrikai menekült, és Párizsban játszódik a film, ugye oda menekül Afrikából, és hát ilyen biciklis futárként, ilyen volt futár, mert aztán nincs kimondva, hogy volt, de hát volt futárként dolgozik, és 3 napját mutatja be ez a film, menekült jogértő folyamodik, és ugye tehát, hogy próbál felkészülni erre az elbírálásra, tehát egy ilyen történettel, hogy elmondja így a történetét, illetve egy tök jó betekintést nyújt így az ilyen volt futárok életébe is, meg az ilyen menekültek életébe is, és hogy én így sose gondolkodtam el, hogy van ez így pontosan, és hogy ilyen nagyon, nagyon érdekes dolgokat mutat, tehát hogy élnek, hogy dolgoznak, szóval nagyon pörgős is a film egyébként, hogy alapban egy biciklis futárt követünk, tehát hogy szerintem ez így egy tök jó ötlet.
De ez játékfilm amúgy?
Játékfilm, és nekem egyébként aznap, amikor ugye ezt 3 filmet néztem, ezt tetszett a legjobban, És szerintem tök fontos ez a téma is, amit feldolgoz. A film is tudom, nagyon jól van vágva, nagyon érdekes, meg pörgős. Filmművészetek szerintem azért nem lesz egy maradandó alkotás, de én így ezt tökre ajánlanám, mert tényleg így másfél óra végig pörög, érdekes a téma, jók így az alakítások ebben is. Szerintem ez egy tök szerethető film, hogy valahogy ennek, és bocsánat, hogy ilyeneket dobázunk, de ennek a filmnek tényleg van lelke, tehát ezt így látom, hogy ennek így van, vagy érzem, és hogy ezt így ajánlom nektek is, meg a hallgatóknak, mindenkinek.
Ezt nagyon irigylem, ezt a filmet is nagyon irigylem, hogy te láttad.
Igen.
Ezzel az alkalommal, mert ezt nagyon meg akartam nézni, mert a felütés alapján nekem ez nagyon-nagyon tetszett.
Igen.
Például azért, mert Budapesten ez egy ilyen könnyen tudsz rezonálni ezzel a témával, mert minket is körülvesznek egyébként a külföldi munkavállalók, akik futárkodni jönnek ide a jobb fizetés reményében, és egyébként ez egy elég ilyen nagyvárosi dolog, nagyvárosi fenomenon, és tök izgalmas, hogy a narratívát oda helyezi bele az ő szemszögébe.
És megmondom, ezt szerintem egy így utólag bűntudatom is lett, amikor nem adtam mondjuk így borravalót így a volt futárnak, szóval mert tényleg így szegények, legalábbis így a film alapján azért durva, hogy...
És legközelebb fogsz?
Szerintem igen. De tényleg ezt most komolyan mondom.
Ez a film sikerét nyugtázza akkor?
Igen, egyébként hatott rám abszolút. Arra már nem emlékszem, hogy 5-5 vagy 4-et adtam rá. De valahova a kettő közé tenném egyébként. Igazából most a pontozást ezt úgy is néztem, hogy ugye mivel ez a többi filmmel versenyzik, ezért ugye a Szent Füge magját ezt azért jobb filmnek tartom, és ugye azért adtam annak 5-öst, ennek meg csak 4-est, mert ugye ez alapján súlyoztam. Igen, egymáshoz.
Érthető. Hogyha mozgunk tovább a programban, akkor elérkezünk a Bird című 2024-es Egyesült Királyságból érkezett filmhez.
Azt ti kette láttátok.
Ezt mi kette láttuk a Tomival.
Igen, igen.
És mind a ketten azért ültünk be rá, mert Barry Keoghan.
Igen,
ezt, ez ennyi, pont. Ezért ültünk be rá. Az Andrea Arnoldnak a filmjéről beszélünk, egy brit rendezőnő, angol rendezőnő. Egyébként ő rendezte a 2021-es K.O. dokumentumfilmet. Az lehet, hogy már fölbukkant valahol. Én már valahol láttam azt a filmet, most ennek nyomán mindig meg akarom nézni. Egy tehénről szóló dokumentumfilmről szól.
Jó hangzik.
Ez a sztori, hogy a 12 éves Béli érzelmileg instabil apjával Buggal él egy foglalt házban, ugye a Bugot játssza Barry Keoghan. Amikor Bug bejelenti, hogy feleségül veszi az új barátnőjét, a lány teljesen magára marad, hiszen édesanyjához nem fordulhat, aki egy bántalmazó párkapcsolatban él. Béli a város zaján túl talál vigaszt, mély kötődéssel fordul a természethez és az állatokhoz. Az egyik ilyen elvonulás során találkozik valakivel, aki segít neki szembeszállni anyja partnerével. Én próbáltam kitalálni, hogy hol zajlik egyébként a filmnek a cselekménye. Én azt gondoltam, hogy Londontól délre, de a déli parttól északra, Anglián belül.
Kentben játszódik, és konkrétan meg Dartfordban, és ezt onnan lehet tudni, hogy legalábbis ott forgatták, mert ugye a rendező, on odavalósi, és ott is forgatta, ahol ő így felnőtt.
Igen, igen.
És ott forgatták le, de egyébként igen, Kentben.
De ahogy nézed a filmet, egyébként ez nem feltétlenül derül ki. Én fantáziámat izgatta, hogy na vajon hol lehet, hogyha Skócia felé a Saint Pancrason kell keresztül menni, de közel van a tengerpart.
Azért könnyű szerintem, hogyha mondjuk nem tudom, angol vagy rezonálni ez a film, mert rengeteg ilyen város van így a UK-ben, tehát ugyanis megfordultam már többen, ami igazából lehetne kb. Ez is.
Ja. Én is ezt gondolom, persze.
Szerintem mindenképpen. Persze. Ami nagyon tetszett ebbe a filmbe, hogy én egyébként nem tudtam, hogy mire számít, csak úgy ültem be, de nagyon vártam, főleg így a Barry miatt, és hogy én nem láttam még olyan filmet, hogy így az ilyen mágikus realizmust egy ilyen UK white trash környezetben, nem tudom, így
keverik,
igen.
Ugye a főszerepet a Nicky Adams játssza, és akkor találkozik egy sráccal, aki tulajdonképpen sorsfordító lesz az életében. Tehát azokkal a hétköznapi gondokkal, amikkel küzd, abban ő megoldás lesz később.
Jó, okay.
De nem lövöm le, hogy miben, meg hogy konkrétan hogyan. Nézzétek meg a filmet. Érdemes megnézni. Például, hogyha láttátok a Barry Keoghannek azt a filmjét, ami miatt most mindenki ismeri a csávót, ami a...
Egy szent szarvas meggyilkolása.
Nem erre gondoltam. Egyébként, hanem...
Én abban láttam először.
Két film, tehát az egyik az ez a film, a másik pedig a...
A Banshees of Inisherin.
Na szóval van három film, amiben lehet ismerni a Barry Keoghant.
Én azt hittem, arra gondolsz, esküszöm.
Saltburn? Mire gondolsz?
A Saltburnre gondoltam. Így mondom, a Saltburnben mémesült a csávó. Főleg a tánccal, a film végén. Igen. A Murder on the Dance Floor című dalra táncizik, amire egyébként itt történik egy nagyon jó utalás ebben a filmben. Van egy ilyen varangybéka, ami...
Ilyen halucinogén
a halucinogén a nyálkája. Viszont csak ilyen dalokra nyálkádzik, és akarnak neki szarszámot játszani, és benyögi a bug, hogy legyen a Murder on the Dance Floor.
Igazából azért nehéz elmondani, hogy miről szól, mert nekem kicsit ilyen Skins-es beütése is van, csak ugye a főszereplő azért fiatalabb, mint a Skins karakterek.
Bőven, de 12.
Így feelingre valahogy olyasmi, tehát hogy történnek benne dolgok, ami így az életük, tehát hogy így a mindennapjaik, a család, akkor így a testvérek,
tehát akkor
az
itt nem a kapcsolatok. Előre végül.
Nem feltétlenül, nem. Aha. Szerintem.
Elég jól körbetekint az ilyen brit munkásosztály szlam közegben. Talán úgy, ahogy még eddig nem.
Ezek ilyen UK drilles arcok volt,
volt benne. Volt olyan is, nem? Volt olyan szóval... is. 14 éves srác, aki apa lesz.
Tehát, hogy a öltözve voltak, meg hogy ilyen bandába, hogy akkor ez egy gang vagyunk, hogy mit
igen,
mondod.
Igen, rockkereskedelem, gyakorlatilag abból tartják el magukat. Egy squat házban élnek, ami egy életszínvonalra enged következtetni.
Hát ez tényleg a trash akkor.
Ja.
Igen, de hogy tényleg van ez a mágikus realizmus így vonulata, és hogy nagyon ilyen fura lesz tőled, ugye amúgy ilyen jó értelemben, mert persze. Hogyha az meg nem lenne, akkor csak egy sima, nem tudom, ilyen
unalmas lenne.
Skins rip-off lenne. Akkor sem lenne unalmas, de valahogy ez így önkülönlegesebb ettől szerintem, igen. Hogy így ott veszték. Így
jó érzés nézni ezt a filmet, tehát hogy nem, vannak nyomasztó pillanatai, de igazából nem nyomasztó úgy, mint sok másik film.
Nem, egyébként ezt pont mondtam így Áronnak, hogy ez volt a legilyen pozitívabb film, amit láttam így az egész igen. Fesztiválon, hogy valahogy ennek így a végkicsengése, meg így az egész, nem ez a legpozitívabb.
Megnéznétek újra?
Persze.
Simán. Előtte a folyosón poénkodtunk, hogy nem nagyon vannak happy endes filmek a fesztiválon, és pont beültünk arra, aminek kvázi happy endje volt.
Igen, lehet mondani rá. Amit még mindenképp meg akarunk említeni, azt hiszem nagyon király így a soundtrack, legalábbis nekem személyesen nagyon tetszik, nagyon kúrás, és például van benne több Fontaine's DC szám is, van benne Sleep Formot, és ráadásul úgy van beillesztve a filmbe, hogy ezt konkrétan a szereplők hallgatják, tehát nem csak egy ilyen zenei aláfestés, hanem ők hallgatják, buliznak rá, éneklik a szövegét, és hogy valahogy így és sokkal ilyen, nem tudom, olyan, őszintébben hat így a film, hogy tényleg nem tudom, Angliában így ezekre buliznak ezek az emberek. Mint a Skinsben, igen.
Azokban a pillanatokban, amikor csak egy aláfestő zene van, az például a Burial szolgáltatja, aki a UK dubstepnek kb. Az így a pápája.
Az király.
De például benne van a Sleaford Mod zenével is megjelenik, de például egy mellékszerepben feltűnik a Jason Williamson, igen. Aki...
Saját magát játsz kb.
Majdnem, igen.
Reprezentatív a munkáshoz.
Nem, hogy azt néztem, hogy a tetkó is, így szerintem azok így a valid, rendes, igazi tetkó, legalábbis egy az biztos, de mondom a többi is. A vasutas pont nem láttam, de van egy ilyen fura, ilyen polipféle tetkó is.
Őszinte leszek, szerintem semmit nem csináltak a csávóval, csak ráadtak egy pink Lacoste pólót.
Én meg azt is gondolkodtam, lehet, hogy csak simán becsöngetek hozzá, és felvették, amikor kijött így a feleségével, és kik azok az emberek, kb. Így ez, mit csinálnak
itt a pink Lacoste póló, el is képzeltem. Ja. Teljesen illik.
Pocakos betűről a pink Lacoste póló.
Nem csak, hogy többször hallasz Fontaine's DC dalt, de például a zenekarnak az egyik tagja, Carlos O'Connell, ezongorázza benne a The Universal-t, a Blur-től.
Én nem voltam benne biztos, hogy az ő, az de ő? Akkor az na, zsír.
És egyébként a Fontaine's DC-nek a Bug című klipje, az is egyébként ennek a filmnek a jeleneteiből van összevágva. Ha valaki esetleg megtekinti YouTube-on, nyugodtan nézzétek meg, akkor igazából egy kis ízelítőt kaphattok a film hangulatából. Van benne Coldplay dal.
Igen, Yellow.
Éneklik a békának.
Igen, nem de Yellow-t is azért éneklik, mert hogy ez a nyálas számot kell
így
énekelni.
Van. A így
gondoltam,
van.
Hogy valami ilyesmi van.
Természetesen.
Csak úgy Coldplay-t énekelni ezek az
természetesen.
Egyébként most így beszéltünk a filmről, most ilyen nagyon tök jó ilyen érzés fogott el. Szóval így...
Elérte a célját.
Aha.
Jó érzéssel gondolunk vissza rá. Tényleg egy kellemes film, jó érzés megnézni.
Ja, én erre amúgy ötöst adtam különben.
Én is.
Így a Szent Füge Magja mellett ezt tetszett a legjobban, így a versenyfilmek közül, hát a Brutalist volt a legjobb. A Caught by the Tide azt szívesen megnéztem volna, de sajnos nem tudtam megnézni.
Semmi baj, én megtekintettem azt a filmet.
Na, akkor mesélj róla.
Ez egy kínai film. Zsa Zhangke rendező filmje. Tulajdonképpen egy kínai nőről szól, aki csendben leéli az életét, illetve van egy ilyen beteljesületlen kapcsolat az életében. De nem igazán ez a lényeg szerintem, hanem hogy közben van egy ilyen időutazás az ezredfordulótól egészen a Covidig, és retrospektív még visszatekintünk a maoista Kínára is, a kínai munkás közegnek a hétköznapjaira, hogy hogyan zajlott a mindennapi élet, vagy hogyan szórakoztatták például 10 hüanéra népdalokat éneklő asszonyok a bányában dolgozó munkásokat. Figyeljetek, hogyha így kb. Vágjátok Kínát, vagy egyáltalán nem vágjátok Kínát, akkor arra jó, hogy így egy jó betekintést, tehát jó korlenyomatokat ad egyébként egy-egy korszakról. Benne van például egy olyan jelenet, amikor annak örülnek a kínaiak, hogy megkapták az olimpia rendezésre a lehetőséget.
Ja, 2008-ban.
Ugye a COVID az azért érdekes, mert az egy elsősorban tőlük
hát onnan
érkezett,
indult.
Onnan indult probléma, többé-kevésbé az ő megoldásuk is segített végül véget vetni ennek a Covid dolognak. Egyébként egy csendes, lassú filmnyelvű film, én inkább azoknak ajánlom, akik szeretik az ilyen lassú művészfilmeket, szerintem azért lesznek olyanok, akik bealszanak rajta simán. És azt mondanám, hogy a korszakidézés tényleg az, ami erős benne, még csak nem is a narratív szál.
Mennyire érezzi benne az, hogy a kínai kormány adott rá támogatás?
Nem hangzik el, mit tudom, negatívum a kormányról így explicit, vagy
azt
ilyesmi,
persze,
de, például, de például érdekes és mondjuk megdöbbentő, hogy mondjuk mennyire gyorsan felhúznak egy várost, és hogyha nem kell, akkor mennyire gyorsan lebontják, és hogy ez mennyire tömeges, és abszolút így elfogadják, meg így hozzá vannak szokva, hogy volt város, nincs város, most már nincs ott iparkész, ennyi, csak bontjuk.
Ez mondjuk azért elég kemény.
Benne van a smile.dk Butterfly című dal, ez nektek megvan?
Persze, hogy megvan, hogy ne.
És ezt a dalt gyerekkoromban ilyen kínai játéktelefonokba belekódolták.
Meg plüsbe, meg mindenbe.
Minden szarba, érted? Megnyomtad, és játszottad ezt a számot, és én csak most tudtam meg, hogy ez egy Eurodance sláger volt. Na, ez például volt. Benne van a filmben. Szerintem nagyon szerethették a kínaiak ezt a dalt egyébként.
Ja, persze, ott nagyon ott ment.
Például bemutatja a buli kultúrájukat is egyébként.
Arra mondjuk kíváncsi.
Tehát, hogy mondjuk mit fogyasszanak, hogy révelnek, de bocs, például a narratív szár szerintem nem erős. Figyelj, szerintem nem kiváló, de nem közepes.
Aha, tehát a négyes.
Igen, én a négyeset húznám be, mert...
Azért... Ez is elég jó.
Hát, figyelj, például nagyon szép képileg. Jó látni azt, hogy egyébként Kínában is van valamilyen törekvés arra, hogy bemutassák, vagy reprezentálják önmagukat filmen szépen, finoman, érzékien. És azért ezt jól hozza ez a film, de nyilván nem nyúl bele mondjuk annak az országnak a társadalmi problémáiba mondjuk úgy, mint a Szentfüge magja.
Na, igen. Nem is nyúlhat. Hát ő csinálhat, csak akkor el kell menekülni ott Kínából, ugyanúgy, mint ugye...
Hát, vagy ott nem fogsz elmenekülni, mondjuk ott az a különbség.
A következő film, ami a programban van, és én láttam, nem itt láttam a fesztivál, hanem korábban láttam, de mivel láttam, ezért ide begyűjtöttem róla az infókat, adatokat, amit tudtam. Ez a Close Up című iráni 1990-es film, amit Abbas Kiarostami rendezett. Úgyhogy visszakanyarodunk Iránba.
Az egyébként is iráni.
Igen.
Bizony. Wow. Méghozzá ez a film talán az egyik legismertebb iráni film, ami van. A művészfilmek közt abszolút klasszisnak számít egyébként.
Annyi, hogy ezt mondjuk el, hogy ez a 100 év Sherlock és a mozi nyomában című retrospektív blokkban volt.
Így van, ez egy tematikus blokk volt, ahol nyomozós filmeket vetítettek, szóval például a Sherlock Junior így felbukkant, ez egy Buster Keaton film, vagy a The Red Circle című francia film 1970-ből, Alain Delonnal, aki sajnos nemrég hagyta itt az élők világát. Van egy ilyen mellékszál kvázi a versenyen kívül, ami ugyanúgy szórakoztató, és mondjuk teret enged annak, hogy ne csak olyan filmeket vetítsenek, amik ebben az évben, tavaly, mostanában jelentek.
Igen, és olyan jó filmeket tudsz megnézni, amiket más esetben nincs lehetőséged moziban látni.
Hát a Close-up-ot szerintem egy évben egyszer, hogyha valamelyik budapesti művészmozi levetíti, legjobb esetben igen, te megszerzed magadnak otthon és megnézed.
Én csak így a tartalmát olvastam el, hogy miről szól, és így nagyon megjött a kedvem, hogy megnézem, sajnos nem láttam, de majd.
Én ajánlom. Egy valós esemény dolgoz fel egyébként, egy fiatalember letartóztatását, azzal a váddal, hogy családmódon Mohsen Makhmalbaf ismert filmrendezőnek adta ki magát. A filmrendező is létezik, meg az eset is megtörtént. Aha. És mindezt azért teszi, hogy lenyűgözön egy lány. Ezután a család közeli... Nagyon jó. Tehát egy szélhámos sztori, és utána a család közeli barátja lesz, és az ügy valódi szereplői alakítják önmagukat a filmben. Ez egy ilyen szürreális nyomozás, ami nyilván többről szól, mint maga a nyomozás, Nyilván van szó filmekről, identitásról, művészi alkotásról, vannak nagyon jó dialógusok a filmben. Ugye a záró gála filmje az a Kneecap című Írországból, vagy Észak-Írországból.
Hát mégis Írország, csak előtte van az, hogy Észak.
Igen, érkezett hozzánk ez a
attól
film.
Attól függ, hogy kit kérdezi.
Pontosan.
Attól függ, hogy hogy vágják el a torkod miatt.
Rendező Rich Pepiat, ő rendezte ezt a filmet. Tudni kell, hogy van egy hip-hop trió Észak-Írországból, akiknek az ultiuk, azt tudják, az a spec, hogy ők ír nyelven rappelnek, tehát nem angolul, hanem a hagyományos ír nyelven, amit már nem beszélnek annyian persze Írország és Észak-Írország szerte, mint valaha. Ez egy ilyen kihalófélben lévő nyelv. Igen,
próbálják egyébként feltámasztani, tehát ez ilyen kúránsú dolog. Amúgy így, amikor Írországban voltam, akkor is buszon ki voltak így írul és írva dolgok, meg bemondtak, meg néztem, és hogy ilyen van egyébként, és hogy ezt mondta is egy Angliában élő haverom, hogy az íreknél ez van, hogy próbálják ezt így feltámasztani.
Így van. És ez a filmben is benne van egyébként. Tehát a filmnek a cselekménye egy időben játszódik azzal a politikai mozgalommal, hogy az ír nyelv, az hivatalos nyelv legyen az angol mellett Észak-Írországban.
Igen, mert ugye volt erről egy, nem is diktátum, de hogy ezért volt egy ilyen húzavona, és nem is olyan régen.
Egy belfasti zenetanár, meg két drogkereskedő, de az ír nyelvet eltanult sráctól érkezik ez a zene, ők állnak össze egy ilyen hip-hop trióvá, és hát a lázadás egyik eszköze lesz Észak-Írországon Belfaston belül, Nyugat-Belfaston belül ráadásul. Központosulott ez az IRA ellenállás, Brits out téma, igen. És a filmnek egy jó része, én egyébként tökre arra készültem, hogy az angol lesz, és nem egyébként. A filmnek több, mint a fele az ír nyelven.
Na igen, ezt akartam is mondani, hogy UK film, amiben figyelned kell jobban a feliratot, hogy első mit mondanak. Ugye ez viszonylag egy új dolog, ez az írnyelv dolog is, hogy most 2022-ben lett azt hiszem hivatalosítva, hogy önt hivatalos nyelvként az északíreknél, vagy valami ilyesmi, az ami elég kemény.
Igen,
szerintem.
Igen. Ezt végül így megengedték nekik.
Hát szerintem ez az alap.
De azért a filmből is rájöhetsz, hogy miért nem engedték nekik, mert hogy az írlázadók is úgy tartják, hogy ugye az minden ír beszélt szó, az egy golyó a szabadságért.
Igen.
Ugye így tartják így ők van. Egymás között. De az autoriter szemszög meg tudja, hogy ez a lázadás eszköze.
Igen.
És nyilván azért egy érzékeny téma.
Ugyanakkor meg szerintem ugye azért is ment ez át, mert hogy ugye inkább a szavak legyenek a golyók, mint az igazi.
Igen, viszont a nemzeti identitásnak a része, szóval nagyon abszolút izgalmas dolog. Könnyedebb film egyébként, tehát amennyire nehéz témáról szól, meg a kiindulási pontja szerintem nehéz.
Ezt ki akartam fejezni egyébként, hogy ugye, mivel ez egy zenei felemelkedés sztori egyébként, első körben ez a film, és főleg amúgy ezekben az ír identitás a sztorin kívül nincsen semmi, de semmi új, nagyon kiszámítható, viszont ami szerintem ezeket a filmeket elviszi, főleg, az, hogy milyen a stílusa, meg hogy
igen,
van prezentálva.
Igen.
Tehát a stílus, meg a prezentáció így szerintem nagyon-nagyon fontos. Az összes ilyen filmnél ez igaz a 8 mérföldre is, igaz a Larry-re is, igaz a Walk the Line-ra, az összes ilyenre. Uh-huh. Tehát ott a stílus, az viszi el, és most ez neked vagy be fog jönni, vagy nem, de...
Elég könnyű szerintem elcsábulni ennek a filmnek a humorának.
Az igaz.
Nagyon-nagyon jó humorral dolgozik, nagyon pörgős, nagyon tempós a film, ilyen rajzolt animációval segít rá a film a hangulatra.
Főleg, ha drogoznak, igen.
Igen, két drogkereskedőről van szó, tehát állandóan drogoznak benne, tehát mindent tolnak.
Ugye a harmadik tagot ne felejtsük el említeni, hogy az meg egy zenetanár.
Igen, őt kifejezetten kirángatják a megszokott hétköznapi életéből.
Igen.
Ami még szerintem egy nagy pozitívum ennek a filmnek, hogy helyesen értelmezi a hip-hopot. De nyilván azért, mert maga a trió helyesen értelmezte a hip-hopot. Abban az értelemben, hogy a hip-hop az elnyomott társadalmi közegeknek a hangja.
Az utca nyelve.
Meg az utca nyelve. És ehhez baromi jól párosul az, hogy jó, de akkor mi ír hagyományos nyelven toljuk, és nem angolul, mert ez a lázadás.
Szerintem ez tökéletes.
Nagyon jó,
így,
nagyon
így,
jó.
Ez így tökéletes, és steady találat.
És hogy arra is hívja fel a figyelmet maga a zene, hogy itt egy nyelv, kihalóban van, senki nem használ, egy dodó elhangzik a filmben,
igen,
és ki kell szabadítani, mert így viszont meg fog halni.
A rap zene talán az, amelyik így a leginkább ugye operál az ilyen nyelvi megoldásokkal, meg az ilyen szójátékokkal, a rímekkel.
Az irodalom után a másik nagy zsáner, ami felkarolja a nyelvet.
Úgyhogy szerintem ez egy tök jó párosítás.
Abszolút.
Ez nagyon jó ötletnek hangzik, én ugye nem láttam, de amit kedvet csináltatok hozzá.
Szerintem neked tetszeni fog kifejezetten.
Tényleg tetszene, hogyan élnek például ezek az ilyen low life scum, így mondják benne, a hood
csávók. Fosban, és ez
sutyók, tehát tényleg sutyók egyébként, ilyen mezei sutyók.
Basszus, a legfontosabb dolog, hogy ez a zenekar létezik. Tehát meg ugye igen. A cím az a zenekarnak a neve.
És hogy a triónak a tagjai önmagukat játsszák, ők alakítják a főszerepet. Hát nyilván dramatizálja a valóságot bőven a film, de elég bátran nyúl hozzá, és az a helyzet, hogy a film érdekében érdemes volt dramatizálni. Úgyhogy aki nyitott egyrészt az ilyen zenei jelenségekre, az füleljára a Kneecap zenéjére, nézze meg a filmet, mert a film legalább annyira jó, mennyire a zene az.
Igen.
Hanyast adnátok rá? Hol tépnétek be a cetlit?
Ötből?
Aha.
Ez sima 4-es.
A hip-hop helyes értelmezése, és ez nagyon fontos számomra, nagyon sok film, meg nagyon sok előadó nem helyesen teszi ezt meg, emiatt én behúznám azt az excellentet.
Azt szerintem a 4-es ez egy elég kiváló értékelés.
Aj, ahogy a szereplők mondanak.
Ja, igen. Aj.
Figyelj, nekem az egyetlen negatívum, ami nekem probléma a film kapcsán az, hogy a márkákat kínosan eltakarják a ruhákról.
Fel se tűnt, tényleg.
Meg az így a hip-hop kultúrában meg fontos lenne, nem?
Én nem éreztem azt, hogy indokolt, hogy ne legyenek ott. Nem értettem. Tehát, hogy mondjuk egyértelműen ott van a csávó, áll egyértelműen egy Nike Tech Fleece szedben, ja, de igen. Nem látod a Nike logot, és így, jó, de most ezt miért kellett kiszedni, csak hogy
nem szponzoráltam.
Lehet, hogy ne vonjál a figyelmemet, na mindegy.
Nem, a szponzorok hiánya általában tényleg ez szokott lenni, mert valószínűleg. Hogyha fizet a Nike, akkor úgy mutatják, hogy nem szégyellik. Sőt.
Jó kis pénzeket tud beletenni a Nike. Szóval nézzétek meg ezt a filmet is.
A BIF zárógálán ugye kihirdették a nemzetközi versenyprogram 10 filmje közül, kikapta a közönségdíjat, és ez meg is van, és ezt mindenképpen említsük meg, hogy a The Story of Suleiman kapta így a díjat, taps.
Let's go!
Egyébként tényleg jó film volt, úgyhogy szerintem megérdemli. Szervezők kitettek magukért, nagyon jó volt, úgyhogy remélem jön a folytatás jövőre.
Igen, ezúton is köszönjük a szervezőknek, hogy elmehettünk rá, és fixen ott leszünk a következőn is, mert baromi jó volt. Köszönjük, hogy meghallgattad az adást, hagyjatok kommentet, véleményt, értékelést, lájkot, bármit, iratkozzatok fel, kövessétek a Kukac Urmajmok Instát, és támogassátok a Lamacsú Rádiót.
És nézzetek sok filmet!
Mint mindig.
Linkek a briósban. Csókok. Puszi. Pá.
Csá.
Csőre.